Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az imádság a remény legfőbb éltetője, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Miután részleteiben már napvilágot látott, az érthetőség és tisztánlátás érdekében Orbán Viktor miniszterelnök nyilvánosságra hozza az ukrán-orosz, kínai és török vezetőkkel és Donald Trump korábbi amerikai elnökkel folytatott megbeszélései összefoglaló értékelését, valamint javaslatait, amit Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének küldött el a napokban. Tájékoztatta a távirat irodát Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő reméli, hogy jelentései és javaslatai hasznos hozzájárulásnak bizonyulnak az esetleges kezdeményezésekhez, amelyeket az Európai Tanács elnöke egy megfelelő alkalommal és megfelelő formában az EU vezetői elé terjeszt, olvasható Havasi Bertalan közleményében. Orbán Viktor írását a miniszterelnök.hu honlapon teszik elérhetővé. Szlovákia nem fog csatlakozni semmilyen kísérlethez, aktivitáshoz, amellyel bojkottálni akarják a magyar elnökséget, mondta Péter Pellegrini szlovák államfő Súlyog Tamás köztársasági elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján Budapesten. Hozzátette, a szlovák kormány képviselői részt fognak venni és támogatni fognak minden magyar tevékenységét. Nem hiszi, hogy büntetni kell valakit azért, mert párbeszédet kíván kezdeményezni, hangsúlyozta. Pellegrini megköszönte Magyarország ígéretét, hogy 2025 végéig meghosszabbítja Szlovákia légvédelmét. Elmondta, hogy a gazdasági segítségnyújtás tovább fejlődik a két ország között, amely nem csak árucserére vonatkozik, hanem munkaerőre is. A kétoldalú párbeszédet nem csak fenn kell tartani, de erősíteni is kell ahhoz, hogy Magyarország és Szlovákia regionális és európai szinten is még inkább szolgálni tudja saját nemzeti és egyben a két ország stratégiai partnerségéből fakadó érdekeit, mondta Súlyog Tamás köztársasági elnök Péter Pellegrini szlovák államfővel tartott közös sajtótájékoztatóján Budapesten. Súlyog Tamás elmondta, a csütörtöki találkozón több kiemelt a stratégiai partnerség megerősítésére irányuló területet is áttekintettek. Hozzátette, ahhoz kapcsolódva, hogy Magyarország tölti be az Európai Unió tanácsának elnöki tisztségét, kérte Péter Pellegrini támogatását, hogy hazánk tisztességes közvetítőként elősegíthesse elnöksége alatt többek között az illegális migráció megfékezését, az európai védelempolitika megerősítését, a gazdaközpontú uniós agrárpolitikát, valamint a demográfiai kihívások tényleges megoldását. A babaváró hitel a családtámogatási rendszer egyik legsikeresebb eleme, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán, jelezte. Ebben a hónapban 500 pár vette igénybe a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó 2 év türelmi időt. Az év végéig ez a szám várhatóan eléri a 10 000-et. Benede Attila elmondta, a babaváró hitelt már mintegy 4 millió házaspár vette igénybe, összesen 2400 milliárd forint értékben, és idén eddig már többen és nagyobb összegben, mint az elmúlt év azonos időszakában. Már 158 ezer családban összesen 210 ezer gyermek született a babaváró támogatási konstrukcióban, 2010 óta pedig legalább 180 ezer olyan gyermek született, aki a családtámogatási intézkedések nélkül nem jött volna a világra, emelte ki. Tovább erősödik a szép kártya népszerűsége. Ezt mutatja, hogy 2024 első fél évében több mint 230 milliárd forintra nőtt a feltöltések összértéke, amely így 12%-kal múlta felül az előző év azonos időszakának eredményét. Hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A feltöltések összege mellett a kártyabirtokosok és az elfogadó helyek száma is dinamikus növekedést mutat. A felhasználók száma tavaly júniushoz képest 8%-kal több mint 2,8 millióra nőtt, miközben az elfogadó helyek száma egy év alatt 137 ezerről 147 ezerre bővült, ismertette a minisztérium. A szép kártya a magyar háztartások fontos fizetőeszközeként a családok zavartalan kikapcsolódását támogatja, miközben a hazai turisztikai és vendéglátóipart is erősíti a kereslet bővítésén és a fogyasztás növelésén keresztül, írták. Végül az időjárásról. Általában napos időre számíthatunk kevés gomoly és fátyol felhő mellett, de helyenként időszakosan erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, illetve estétől nyugat felől felhősödés kezdődik. Felhőszakadással kísért záporok, zivatarok csak kevés helyen, nagyobb eséllyel a délnyugati-nyugati tájakon fordulhatnak elő. Az északi-északkeleti szelet több helyen kísérik élénk, néhol erős lökések, de zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. A hőmérséklet napközben 29 és 36 fok között alakul. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban tovább folytatjuk Zlinszky Jánosnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének előadását, amelyben a teremtésvédelem fontosságáról beszél, és foglalkozunk még az országos tűzgyújtási tilalommal is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Értjük, hogy miért mondja a Laudato Si enciklika, hogy ez egy merész kulturális forradalmat jelent. Hogy végső és átfogó célként mindenütt megszűnjék a szegénység, és mindenütt megszűnjék a nyomor. Tehát láthatjuk, hogy itt a mit vagy a miért kérdésénél, ugye a mit oldalán nem igazán keresgélhetünk. Ugye a tartalom az nem más. A teremtés védő teendő listája, jó hosszú teendő listája, az nem más, mint a világi környezetvédő vagy a természetvédőnek a teendő listája. És ez azt is jelenti, és itt hárítsuk el rögtön ezt a kísértést, és hadd mondjam azt, hogy az ember bizony találkozik ezzel, hogy a teremtés védelemre való hivatkozás az bizony nem fog fölmenteni a már felvállalt tényleges kötelezettségeinknek a megvalósítása, a helytállás alól. A teremtés védelem az nem egy kibúvó a világi vállalásaink alól, az nem egy olyan dolog, amire azt mondhatjuk, hogy mi más csinálunk, mi teremtést védünk, mi nem csökkentjük mondjuk a széndioxid kibocsátásunkat. Ugye? Tehát nem erről van szó, nem ott kereshetjük a különbséget, a differencia specifikát, hogy mit tegyünk. Na de akkor hol? Tehát akkor van értelme teremtésvédelemről beszélni? Hát azért van. Ugye hogy kezdődik a hiszek egy? Ugye hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. A hitünk azzal kezdődik, hogy hiszünk a teremtettségünkben. Minden láthatónak és láthatatlannak a teremtettségében. Elsősorban és végső soron is hiszünk a teremtőben. A legfontosabb dolog, amit a világról tudunk, az éppen az, hogy teremtés. Hogy teremtett dolgok összessége, mindensége. És innen érthető meg az a szokatlan kifejezés, hogy teremtésvédelem. Ugye teremtésvédelemről akkor beszélhetünk, hogyha nem egyszerűen azért óvjuk és gyógyítjuk a természetet, mert ezzel magunkat védjük. Nem magunkra koncentrálunk, nem egy védekező magatartás. A józan paraszt észre is így kell tenni, az okosság erény, de a teremtés védelem nem egyszerűen okosság. És még csak nem is azért gyógyítjuk a természetet, mert tudjuk, hogy amit mi itt teszünk, az áttételesen távoli embereknek, térben és időben távoli embereknek keseríti meg az életét, veheti el az életét. Nem egyszerűen szolidaritásról beszélünk, nem egyszerűen igazságosságról beszélünk. A teremtés védelem több okosságnál és több igazságosságnál. És itt megint kölcsönvehetjük azt a gondolkodásmódot, ami gyönyörűen leírja, hogy miben nézzük másképp a világot. Belülről nézi a hívő ember a világot, felismeri azokat a kötelékeket, amelyekkel az Atya egybe kapcsolt minket az összes élő lénnyel. És a magasabb rendűségét nem személyes dicsőség vagy felelőtlen uralom indokaként értelmezi, hanem eltérő képességként, amely hitéből fakadó súlyos felelősséggel terheli. Krisztológiai dimenziója van a teremtés védelem miértjének. Krisztus felvette magába ezt az anyagi világot, és most pedig feltámadottként minden létező mélyén ott lakozik, körülölelve azt gyengéd szeretetével és átható világosságával. És arra hív a Szent Atya minden keresztényt, hogy tegye lehetővé, hogy a kapott kegyelem ereje és világossága kiterjedjen a többi teremtménnyel és az őt körülvevő világgal való kapcsolatára is, és az egész teremtés iránti mély testvéri szeretetre vezesse. És ez az egész teremtés iránti mély testvéri szeretet, nos, ebben van a kulcs. Ez a teremtésvédelem. A teremtésvédelem szeretet. Teremtésvédelemről akkor beszélünk, ha a természetet olyan ajándéknak látjuk, amelyet egy nagyon szeretett személytől kapunk. És emiatt óvjuk, védjük, gyönyörködünk benne, mindannyiunknak vannak ilyen ajándékai. Kicsinyektől és nagyoktól kaptuk. Nagyon szeretett személyektől. Ezeket az ajándékokat óvjuk, védjük és gyönyörködünk benne. Szeretettel bánunk az ajándékkal, mert az ajándékozót, a szeretet ajándékozót látjuk mögötte és benne. A teremtésvédelem célja tehát a teremtő és a teremtményei iránti szeretetünk gyakorlása. A teremtésvédő ember akkor sem pusztít, akkor sem kínoz, akkor sem szennyez, ha ezzel egyébként nem idézne elő fenntarthatatlan helyzetet. Nem azért nem árt, mert az fenntarthatatlan. A teremtés védő ember akkor sem rombol, akkor sem írt, akkor sem tékozol, ha ezzel nem károsít senki mást. Azért nem, mert az élő teremtmények írtása, pusztítása és kínzása az a szeretet ellen való. És azért nem, mert a talajnak, a víznek, a levegő, a földi tájak, a kozmosznak a szennyezése, a kimerítése, a megterhelése az a szeretet ellen való. De mégis igazából még innen is el kell lépnünk, mert a teremtésvédelem nem elsősorban arról szól, hogy mit nem teszünk a világgal vagy a világban, mert ugye a szeretet az nem merül ki abban, hogy nem ártunk. Azért az elég gyenge szeretet, ha belegondolunk. A szeretet az gyönyörködik. Az gyógyít, éltet, gondoz. A szeretet nem lankad el, sem kedrét nem veszti a rábízottak szolgálatában. A szeretet türelmes, türelmesen elviseli a többi teremtményt is, amelyek ugyanúgy Isten akaratából élnek, mint mi magunk. A szeretet jóságos a növényekhez, állatokhoz, emberekhez, tájakhoz, vizekhez, minden létezőhöz. A szeretet nem féltékeny a többi teremtményre, nem sajnálja tőlük az életteret, az élet lehetőségét, a lét lehetőségét. A szeretet nem csak a maga javát keresi. Nem törekszik kizárólagosságra. A szeretet nem többet akar, hanem jobbat. Tökéletesebbet. És vegyük észre, hogy ez a fejlődés lényege. Ebben áll a fejlődés. A szeretet óvja és el akarja tanulni és gyakorolni akarja a természet harmóniáját, a természet egyensúlyát, a természet megbízhatóságát. És ez a stabilitás, a fenntarthatóság lényege. És vegyük észre, hogy a fenntartható fejlődés nem célja a teremtésvédelemnek, hanem következménye. A legfontosabb feladat, amit ma fel kell vállalnunk, a földanya védelme. Isten nevében kérlek titeket, hogy védjétek meg a földanyát, súlyos bűn, ha gyávák vagyunk, a védelmére kelni. Ne féljetek!
Az országot sújtó kánikula miatt a hatóságok Magyarország teljes területére, így borsodabaui Zemplén vármegyére is tűzgyújtási tilalmat hirdettek. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. De ebben a fokozottan tűzveszélyes időszakban a padlag és gazégetés sem engedélyezett. Országosan idén már több mint 4000 szabadtéri tűz keletkezett, amelyből borsodabaui Zemplén vármegyében 573 alkalommal csaptak fel a lángok. Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivő helyettese szerint a hőség miatt megnőtt a kockázata a tűz kialakulásának, akár egy kisebb szél is gyors tűzterjedést okozhat.
Országosan idén már több mint 4000 szabadtéri tűz keletkezett, ebből 2000 alkalommal erdő és vegetációs tűz. A 2000 erdő és vegetációs tűzből egyébként Borsod, a Bauizemplén vármegyében 573 alkalommal csaptak fel a lángok, és ha Miskolcot, illetve a Diósgyőri városrészt nézzük, akkor Miskolcon 37 alkalommal kellett már az idén ilyen jellegű eseményeknél beavatkozni, illetve a Diósgyőri részen pedig 15 alkalommal. Ezek általában a különböző sütés-főzéshez kapcsolódnak, amelyek ugye szabadtéren történnek. Ennek a helytelen tűzgyújtása, illetve a ellemoltása a főzést követően, illetve azok a szabadtéri égetések, amelyekkel ugye az önkormányzat adhat engedélyt. Tehát a kerti zöld hulladékot csak azt szabad égetni, arra is csak akkor, hogyha az önkormányzati rendelet ezt engedélyezi, illetve hogyha nincs tűzgyújtási tilalom. Ha most az ország térképét nézzük, akkor ugye ezt a katasztrófavédelem.hu weboldalon egy Magyarország térképen ábrázolja maga a program piros színnel, hogy hol van tűzgyújtási tilalom. Itt az idén már több alkalommal rendeltek el ilyet, ugye itt a nagyfokú hőség jelen pillanatban is a száraz forró nyár miatt. Ugye ilyenkor nézik a szakemberek, hogy milyen és mekkora kiterjedésű szabadtéri tűzek keletkeznek, illetve mekkora a csapadék hajlam, tehát mekkora csapadék az, ami érkezik, és a tűzgyújtási tilalmat akkor rendelik el, amikor az erdő talaján lépő lehullott növényi részek nedvességtartalma nagyon alacsony. Itt a tűzgyújtási tilalom egyébként azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és 200 méteres körzetében, míg a kijelölt tűzrakóhelyeken is. És ugye a tűzgyújtási tilalom hatással lehet magára a szabadtéri égetésre is, amelyet az önkormányzati rendelet előír, hiszen, hogyha nézzük az önkormányzati rendeletet, azt, hogy hol, mikor és milyen időtartalomban szabad növényi hulladékot égetni, ezt is felülírhatja maga a tűzgyújtási tilalom, ha el van rendelve. Jelen esetben Borsodabaui-Zemplén vármegyében életbe lépett maga a tűzgyújtási tilalom, de egyébként számos más vármegyében, a környező vármegyékben, itt akár Hajdú-Bihar vármegyét említeném, életbe lépett maga a tűzgyújtási tilalom, illetve emellett még másik további vármegyékben, illetve a fővárosban is elrendelték ezen a héten magát a tűzgyújtási tilalmat, amennyiben nincs ugye elrendelve a tűzgyújtási tilalom. Mindenképpen legyünk tisztában azzal, hogy milyen veszélyforrások jelentkezhetnek egy-egy túra kapcsán, és mi az, amit mi meg tudunk tenni, hogy ne következzen be újabb veszélyforrás, jelen esetben ugye akár a erdő vagy szabadtéri tűz. Éppen ezért, hogyha a kirándulók kijelölt tűzlakóhelyen akár főzni szeretnének, vagy szalonnát sütni, akkor mindenképpen megfelelő oltóeszköz álljon rendelkezésre. A tüzet ne hagyják felügyelet nélkül, csak a kijelölt tűzlakó helyen gyújtsanak tüzet. És az is fontos, hogy a bekészített tüzelőanyag megfelelő távolságra legyen magától a tűzrakóhelytől, és hogyha ettől elvonatkoztatunk már, hogy magától a szabadtéri tűzgyújtásra kijelölt tűzrakóhelyen, égő cigarettát ne dobjanak el sehol, hiszen ilyenkor mindig a felforrósodott környezet, a száraz növényzet, az rendkívül gyúlékony. Éppen ezért is van egyébként ilyen magas szabadtéri tűzeset országosan is, hiszen elég egy szikra, egy felelőtlenül kihajított cigarettacsik, vagy bármilyen olyan forró anyag, amely a lengrelobbanthatja a környezetünket. Természetesen ezek, ha szándékosan történnek, akkor akár tűzvédelmi bírságot is vonhatnak maguk után, és nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, hogy maga a környezet regenerációja az több évet, vagy akár évtizedet is vehet igénybe, még úgy is, hogy megfelelő eszközökkel rendelkeznek egyébként a tűzoltó egységeink, akár erdőtűz oltására alkalmas gépekkel, berendezésekkel, hiszen az elmúlt években 63 különféle erdőtűzoltására alkalmas gépjárművel gazdagodott a katasztrófavédelem járműparkja, illetve 30 erdőtűz oltó felszerelésekkel ellátott vízszállító gépjárművek álltak csatarendbe, emellett pedig 37 darab komplex kifejezetten az erdőtűzoltására alkalmas gépjármű felsendő kerültek a rendszerbe, így Borsodaba, Üzentén vármegyébe is. Ennek ellenére nem árt az óvatosság, hiszen minden felelőtlen cselekedet akár problémát is, gondot is okozhat. Nyilván együttműködve az erdészekkel, az erdőgazdálkodókkal, az ő elmondásuk alapján is azért 5-10-15 évet is igénybe veheti a természet, amire újra eléri korábbi állapotát maga az erdő vagy erdőrész. Nem véletlen egyébként, hogy a tűzgyújtási tilalom idején ugye itt az erdők, fásítások, facsoportok vannak megemlítve, óvjuk környezetünket. Ugyanakkor nagyon sokat tehetünk, akár túrázóként, akár közlekedőként is, annak érdekében, hogy minél óvatosabban járjunk el, annak érdekében, hogy kevesebb tűzeset legyen. A másik dolog pedig, hogy egy-egy szabadtéri tűzoltás azért rendkívül megterhelő a tűzoltók számára is, hiszen nem csak hogy elhúzódó káreseményre, több órás műveletekről beszélünk, hanem ugye itt a víz utánpótlása is nagy feladatot ró az állományra, de ennek ellenére mindenképpen óvatosságra intünk mindenkit, akár kerti sütőketésről beszélünk, akár egy családi ház udvarán, hiszen itt is számos olyan tűzeset keletkezik évről évre, amikor a tujasor vagy fák, bokrok gyulladnak meg a felelőtlen főzés, grillezés kapcsán, úgyhogy erre mindenképpen nagy hangsúlyt fektessünk, ugyanazok a szabályok érvényesek, oltóanyag legyen a közelbe, illetve magát a grillt vagy tüzet se hagyjuk felügyelet nélkül egy percre sem, hiszen ilyenkor egy feltámadó szél is végzetes lehet, amikor a pernyék odébb sodorja és a száraz növényzet lángra tud kapni. Oh,
A mezőgazdasági munkálatok során a gazdáknak fontos az arató és betakarítási gépeik megfelelő karbantartása is, mert ezek a járművek is okozhatnak tüzeket.
Nyilván a betakarításnál sorba kell venni azokat a tűzveszélyes tevékenységeket, amelyek jelen lehetnek, hiszen nem csak a hőség, hanem ugye a gyúlékony anyagok jelenléte, ami veszélyforrásként jelentkezik. Éppen ezért körültekintéssel kell elkészülni ezekre a munkákra, és mind a vető, illetve aratógépek, illetve mezőgazdasági berendezésekre nagy hangsúlyt kell fektetni tűzvédelmi szempontból. Ha a kalászos termény betakarítási, beállítási munkáit nézzük, akkor csak olyan erős munkagépek, valamint egyéb járművek vehetnek részt, amelyek tűzvédelmi felülvizsgálatot az üzemeltető elvégezte, és el van látva a megfelelő tűzoltó készülékkel. Ez elő van írva egyébként, ezzel nincs is semmi probléma, hiszen maguk a tulajdonosok a betakarító járművel, közlekedők ezzel azért tisztában vannak. Fontos az, hogy 5-nél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásba be kell jelenteni a tűzvédelmi hatóságnak, hiszen egy gép szemlével indul maga a betakarítás. Erről ugye jegyzőkönyv is készül, és a gép kezelője munkavégzés előtt és után a munkavégzés szüneteiben köteles a kipifogó vezeték és a szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni, hiszen ugye ezek azok az alkatrészek, amelyek felhevülten elő tudják idézni a szabadtéri tüzet a betakarítandó termény táblában, illetve akár már a learatott tarlónál is. Éppen ezek szigorú előírások vannak, így akár az üzeméskenő anyagot a járműtől, géptől, kazaltól, gabonatáblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni, itt égthető hulladéktől és növényzettől mentes területen szabad mindezt tenni, illetve a járműveken, gépeken olyan javítási, karbantartási munkálatok, amelyek nyírlánk használatával vagy üzemanyag elfolyással járhatnak, ezeket nem lehet elvégezni a gabonatáblán, illetve a rost növénytároló területén. Akkor előírás az is, hogy munkaszünet idején a gépet, a járművet lábon álló kalászos terménytől, kazaltól legalább 15 méter távolságra kell leállítani. Ha ez nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell elhelyezni ezeket. Akkor előírás az is, hogy az aratógépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább villamosságot nem vezető anyagú védő burkolattal kell ellátni. Szóval számos olyan előírás van, amely a gépek berendezések biztonságos használatát írja elő, pontosan a tűzvédelmi szempont miatt, de akár a dohányzást is ide tudom sorolni. Itt gabonatáblán még a járművek, gépek vezető fülkéjében is tilos ezt megtenni, és ugyanígy védőtávolságon kívül lehet csak ennek a káros szenvedélynek hódolni. A mezőgazdasági betakarítási munkákkal összefüggő káresetek megelőzésére egyébként évek óta felkészíti a gazdákat a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint az Országos Tűzmegelőzési Bizottság, és itt kiemelt hangsúlyt fektet egyébként a termésszárítókban kialakuló tüzek megelőzésére, hiszen a betakarítás is egy tűzveszélyes folyamat, de a termésszárítás olyan technológiai folyamat, ahol szintén jelen lehet az ízás füstölés, és minden évben sajnálatos módon vannak ilyen tűzesetek. De ha a statisztikákat nézzük, akkor idén eddig 21 mezőgazdasági jármű gyulladt ki. Ez Borsodabaúj Zemplén vármegyét nem érintette, és itt a maradva a mezőgazdasági gépeknél nagyon fontos az, hogy ugye a gépek karbantartását, ellenőrzését időben el kell végezni, bármilyen olyan szivárgás vagy kábelsérülés van, amely tüzet okozhat, ezt el kell hárítani, és mindenképpen fontos az is, hogy a gépeket megfelelő módon tárolják, ahogy már említettem. A legelőfordulóbb hibák, a leggyakoribb hibák a mechanikai hibák. Itt például az erőátviteli vagy mozgó alkatrészek kopása, súrlódása okoz tüzet, illetve az elektromos hibák is előfordulnak a tűzesetek kialakulásánál. itt például az elektromos rendszereket ugyanúgy ellenőrizni kell, hiszen akár a meleg, akár pedig egy súrlódás kapcsán ezek a vezetékek sérülhetnek, amelyek előidézhetik a szikrát, illetve az üzemanyagrendszer meghibásodása szokott még problémát okozni, illetve a forró felületek, azok a forró alkatrészek, amelyek akár az aratásnál jelen vannak, illetve a nem megfelelő karbantartás, illetve a rendellenes működés, ilyen például mondjuk a motor túlmelegedése, vagy a hűtőfolyadék, vagy az olaj szivárgása idézhet elő még tüzet. De a külső tényezők is jelen vannak, ilyenek például ugye az időjárási viszonyok, a nagy szárazság, vagy a magas hőmérséklet, illetve a gépek üzemeltetése során fellépő szikrázás vagy nyílt láng, amelyet már említettem. Nagy méretű járművekről, illetve lassú járművekről beszélünk. Ennek a közlekedőknek mindenképpen ugyanúgy oda kell figyelni, ahogy akár a megkülönböztető jelzésre közlekedő nagyobb méretű tűzoltó járművekre, hiszen ezeknek a gépeknek azért a manőverezése, illetve a fékezés, a gyorsítása sokkal nagyobb időt vesz igénybe, mint egy átlag közlekedési eszköz, akár egy autó, akár pedig egy motor. Így mindenképpen figyeljünk az úton lévő lassú járművekre, illetve a megkülönböztető jelzéssel közlekedő, akár tűzoltó járművekre is.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben tovább folytattuk Zlinszky Jánosnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének előadását, amely a teremtésvédelem fontosságáról szólt. És foglalkoztunk még az országos tűzgyújtási tilalommal is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtört kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Az erdő fohásza.
Köszöntöm műsorunk hallgatóit, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal egy új jelvényszerző túra mozgalomról lesz szó. Szádecki Kardos Géza nem ma kezdte a jelvényszerző túra mozgalmak szervezését. Eddig 12 fűződik a nevéhez, a legújabb a bükváraival foglalkozik. 12 könyv van itt előttünk az asztalon. Teljes a Szádecki Kardos Géza gyűjtemény?
Igen.
Háruljuk el, hogy zömében várakkal foglalkoznak ezek a könyvek, az ország különböző hegységeiben található várakkal. Honnan jött ez a vonzalom a várak felé?
Igazából 2000-ben a szakosztályvezetőnk lemondott, azt mondta, hogy megszünteti a szakosztályt, és én arra azt mondtam, hogy én ugyan soha nem akartam szakosztályvezető lenni, de akkor 5 évre elvállalom.
Milyen szakosztály?
Nem, a Feri Egyen dolgoztam, és a Feri Egyben kereső természeti szakosztálynak lettem 5 évre a vezetője. És 5 évre azt mondtam, hogy egyrészt az a célom, hogy magam helyett keresni valakit, aki ezt majd csinálja tovább, mert én túrát akarok vezetni, és nem ilyennel akarok foglalkozni. Másrészt pedig azt mondtam, hogy tarthatatlan állapot az, hogy 52 évesen én vagyok a legfiatalabb túravezető szakosztályban. Tehát azt mondtam, hogy ez alatt az 5 év alatt szeretném megépíteni a szakosztályt. Gyakorlatilag ennek az egyik módja az volt, hogy közös munkákat csinálni, mert az a legjobb közösségformáló dolog, és akkor létrehoztuk a Várak a Börzsönybe túramozgalmat.
Honnan tudtuk, hogy egyáltalán van a Börzsönyben vár?
Teljesen jogos a kérdés, tehát én is úgy indultam el, hogy 5 várról tudtam, és aztán, amikor már benne voltam, akkor unokaöcsém adott egy könyvet, amiből kiderült, hogy Nováki Gyula, Miklós Zsuzsa és Sándorfi György 1900 1879-ben kiadott egy olyan könyvet, hogy őskori és középkori várok a Börzsönyben. Na most ebben számos őskori sánc van leírva, és több olyan középkori vár, amiről az emberek többsége nem tud. Tehát olyan apró kis magánvárocskáknak a maradékai, amit hogyha az ember oda megy, akkor valóban kőromokat talál, de ezeknek a többsége nem közismert. Tehát ez volt az első, utána 5 év múlva csináltuk meg a Várak a Mátrába túra mozgalmat. Ott jóval több vár van, tehát az meglepő, mert szintén egy 5-6 várról tudnak az emberek általában. Hát a Siroki várról, a
Ágasvár,
Oroszlánvár, így van, Hasznosi vár, ezekről tudnak, ja, meg Mátrafüreden a Benevárról, ezekről tudnak az emberek. De hát arról például nem tudnak, hogy mondjuk Ágasvár mellett van egy őskori sánc is, a szomszéd hegyen van egy nagy kiterjedési őskori sánc, ez a Mátra Szent Imre óvár, aminek a felső felét a tatárjárás után egy 8,5 hektáros területen körbevettek kőfallal.
Jól belásta magát a témába, ahogy látom.
Amikor túlöltői tanfolyamot végeztem 51-nehány évvel ezelőtt, akkor abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy hajdani paptanárok tanítottak minket, akik boldogok voltak, mert 53-ban ugye a szerzetes rendeket feloszlották, és boldogok voltak, hogy valahol végre újra taníthatnak. Na most ők egyetemi szintű előadásokat tartottak nekünk, de a legfontosabb, amit elmondtak, az az, hogy mindaz a tudás, amit az ember élete folyamán megszerez, az nem az övé. Az az Úristennek az ajándéka, amit így vagy úgy tovább kell neki adni. Na, ezek a füzetek az egyik módja a továbbadásnak.
Azért ezek nem látják a hallgatók, de nagyon igényes, színes kiadványok. Honnan volt rá pénz?
Na most itt megint csak azt mondom, hogy sok barátom segít benne. Na most, hogy honnan volt rá pénz? Hát az első kiadvány, az ugye a Várak a Börzsönyben túramozgalom volt, ennek sokkal egyszerűbb változata volt, tehát egy kb. 30 oldalas füzetecske, amiben minden várról volt egy 8-10-15-20 sor. Ennek az volt az előzménye, sok évvel ezelőtt volt egy túramozgalom a Mecsekbe, a Mecsek turistája, ami gyakorlatilag egy A5-ös méretű lap, és rajta 30 bélyegzőhely. Na most ezt én azt mondtam először, hogy Budapestről ezt nem lehet bejárni, aztán rájöttem, hogy ha az ember a Mecsekbe megy, akkor legalább 3-4 napra megy. 4-5 ilyen 4 napos túrával én is be tudom járni. És nagyon zavart az, hogy elmentem egy faluba, lebélyegeztem, és gőzöm nem volt róla, hogy milyenek kellett nekem ide jönnöm. Évtizedekkel később tudtam meg, hogy egyszerűen arról volt szó, hogy 45-ben a Schwab községből a német ajkú lakosságot kitelepítették, de erről évtizedekig nem lehetett beszélni. Azért rakták oda pontot, hogy az emberek menjenek oda, és nézzék meg a gyönyörű szép tornácos épületeket. Ezt akkor én nem tudtam, és akkor eldöntöttem magam, hogy ha valaha ilyenre vetemedek, akkor én, amit tudok, azt leírom, és elsősorban a füzetek ma is olyan dolgokat tartalmaznak, ami vagy nem jelent meg nyomtatásba, vagy egyszer megjelent 200-300 példányba, és ma már nem hozzáférhető. Na most a kérdésre is válaszolva, hát mondom először, nem tudom, 200 példányba nyomtattuk ki ezt a Várak a Börzsönyben a füzetecskét. Arra a szakosztálynak még volt pénze, az 50-60 ezer forint volt. Nagyon meglepődtünk, mert az első 200 példány nem a turisták vették meg, hanem az erdészek, vadászok, erdőkerülők, favágók, és azt mondták, hogy végre valaki leírja, hogy amiről tudtuk eddig is, hogy valami emberi alakotás a erdőbe, hogy az mi. Ezek az őskori sáncok. Szóval azért úgy adtuk ki a fizetet, hogy nem önkeltségi ár, hanem valamennyi tudtunk rajta félretenni, és részben ebből, részben saját pénzből adtam ki utána a Várak a Mátrába, az már egy 180 oldalas füzet volt, és aztán utána ezeknek a befolyó összegei biztosították azt, hogy a további füzeteket ki tudtuk adni.
Tehát most már mondjuk azt, vagy mondhatjuk azt, hogy önjáró ez a túramozgalom, tehát megveszek egy ilyet, mondjuk Várok a Balaton felvidéken, és akkor ez alapján én bejárom, és ebbe kell igazolnom, hogy ott jártam, ahol ennek, kellett.
Ennek az az igazolója, hogy ugye kódtáblák vannak kirakva az erdőbe, ami nagyjából úgy néz ki, mint egy autóbuszjegy, amin 3 darab pötty van, és ezt a kódot kell a füzetnek a megfelelő oldalára átmásolni, és ezzel igazolja az illető, hogy ő ott járt. Ennek az érdekesége az, hogy először öntapadó címkék voltak, de aztán valaki egyszer Ágasváron 2 darab címkét levett a tábláról, elment a turistaházba, lerakta az asztalra, és közölte, hogy ő ezzel igazolja, hogy volt a várba. Most kér egy füzetet. Na azóta a táblákon pöttyök helyett lyukak vannak, mert aki egy lyukat le tud venni a tábláról, az már ügyes ember, és megérdemli, hogy saját lyuka legyen.
És teljesítették már sokan ezt, vagy ezek közül valamelyiket?
Nagyjából ez úgy néz ki, hogy a Váraka Börzsönyben az volt az első, azt már több mint 800-an teljesítették. De ott mondjuk még úgy volt a kiírás, hogy aki a váraknak a nem tudom én 4/5-ét bejárja, vagy 2/3-át bejárja, az már kapja elvényt. Most már az újabb füzeteknél úgy van, hogy aki a 2/3-át bejárja, az kap egy kitűzőt, aki az összeset, az kap érte egy sorszámozott jelvényt és oklevelet. Na most gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a Mátra volt a második, hát ott is már 200 fölött van a teljesítők száma, ami az azért érdekes, mert a Mátraban mondjuk 46 érintőpont van. Gyöngyösiek mondják nekem, hogy ők eddig úgy tudták, hogy ismerik a Mátrát, mint a tenyerüket, és nagyon meglepődtek, hogy amikor végigjárták a várakat, olyan helyekre jutottak el, ahol még soha életükben nem voltak.
Gondolom ezt elmondhatják a gerecseiek, a balatonfelvidékiek, vagy akár a bükkiek.
Nagy rész így van, hát például a bükknél azt kell tudni, hogy a bükkbe a turistáknak a zöme a kis és nagy fennsíkot járja. Most a kis és nagy fennségön kevés vár van, tehát 6-8 vár van összesen. Az a szomorú benne, hogy ennek a többségét a Nemzeti Park letiltotta, mert fokozottan védett területen vannak. Azok nem is része a túramozgalomnak. De a váraknak a döntő többsége az a Bükk alján van, illetve a Sajó völgyében.
Megveszem ezt a füzetet, illetve mondhatjuk azt, hogy ez egy könyv akár, és elindulok. Honnan tudom ezt beszerezni?
Jelen pillanatban már ott tartunk, hogy vannak üzletek, elsősorban sportboltok, tehát például a Tengerszem sportboltba meg lehet venni, illetve a Kartográfia térképboltba az Arany János utcánál. Mind a két helyen online is megrendelhető. Ezen kívül főleg a kővárakba fogynak ezek a füzetek, Zemplénbe, Füzéren, Boldogkőn, Sárospatakon, Szerencsen. Most sajnos a Diósgyőri vár zárva van. A Egri várba most alkudozom, hogy vegyenek tőlem át füzetet, de hát Sirokon, Balatonfelvidéken, Szigligeten, Sümegen. A füzetben gyakorlatilag a váraknak a leírása van benne, amit többnyire régészektől veszek át. Végül pedig az, hogy a várat hogyan lehet megközelíteni. Na most ez azért bonyolult, mert van, aki GPS-szel megy, tehát GPS koordináták is vannak benne, de nekem úgy kell leírni, hogy aki térképet sem tud olvasni, az is oda találjon az erdő közepén.
Na, sok ez, ilyen van.
Sok ilyen van, és ezeknek nagyon nagy élmény az, hogy a leírás alapján az erdő közepén megtalálja a kódtáblát, és be tudja járni a sáncot.
Akkor igazol a végén levő lapokon, és betelt a füzet, visszaküldöm?
Igen, gyakorlatilag úgy kell csinálni, hogy elküldik az én címemre, és mellékelnek hozzá egy saját névre megcímzett úgynevezett belföldi borítékot, mert a belföldi boríték az gyakorlatilag súlykorlát nélkül feladható. Tehát, hogyha én belerakom az oklevelet, a kitűzőt és a sorszámozott jelvényt, akkor megnő a küldemény tömege, tehát ugyanolyan összegért nem viszi vissza a posta. Na, a belföldi boríték azért jó, mert a súlykorhatár nélkül feladható.
Öné az egyes számú jelvény minden túramozgalomból?
Így van, igen.
Nem csak várak vannak itt, hanem más témával is foglalkozott, ahogy látom, és túramozgalmat is indított.
Igen. Egyik túratársam Hajdanában azt mondta, hogy a Pilis térképen számos olyan helynév van, hogy valakinek a halála. Döme halála, német gyerek halála, cseh halál, egyedi halála, és így tovább. És azt mondta, csináljunk egy olyan teljesítménytúrát, hogy haláltúra a Pilisbe. Aztán ez abba maradt, de idővel egyszer eltörtem a csuklómat, és azt mondtam, hurrá, jaj, de jó, most végre úgy lehetek betegen, vagy közben túráztatok a hegyekbe. Na most hamar rájöttem az első túrán, hogy fölkötött karra a télen, ez nem igazán jó ötlet, és ezért végigjártam a Pilis és a Gerecse falvait, és idős emberektől, asszonyoktól, lelkészektől, pedagógusoktól megkérdeztem, hogy ezek a helynevek miről szólnak. Na most ezeket lejegyeztem, de hát ezek az idős emberek számos más helynévnek a történetét is elmondták. Tehát így a haláltúra, vagy beszédes helynevek a Pilisbe, illetve Gerecsébe, mindegyik 100-150 helynév történetet mond el. És hogyha valaki végigjárja ezt az elméleti útvonalat, válaszol a megfelelő helyeken föltett kérdésekre, és bélyegez 6-8 helyen, akkor kiérdemli, hogy megkapja a jelvényt. A Gerecse még annyival jobb, hogy ottan számos olyan erdészeti út van, ami közforgalomtól el van zárva, de kerékpározni szabad, így azt kerékpárról is teljesíthető.
A Várak a Balaton felvidéken jelvén szerzőt túramozgalom ismertetője és igazoló füzete hátán az van, hogy előkészületben a Vadlányok, Tündérek és Banyák titka a Balaton felvidéken megjelent kicsit más címmel a Vadlányok és Tündérek titka a Balaton felvidéken, a banyák kimaradtak belőle.
Igen. Na erről azt kell tudni, hogy a Keszhely hegységben van 4 darab vadlánybarlang. Engem alapvetően először az érdekelt, hogy mi az a vadlány. Aztán némi utánolvasással megtudtam, hogy ezek ugyanolyan szellemlények, mint a tündérek vagy a boszorkányok. Aztán további kutatásaimból végigjártam a Keszhely hegység falvait, és ott is idős emberektől sok mindent megtudtam, de erről szinte semmit. Végül a Keszthelyi könyvtárba egy muzeológustól megtudtam, hogy Keszthelyen a festeticsek az 1750-es években kézműveseket hoztak be Németországból, és a fiam anyanyelvű szinten beszélje a németet, megkértem, hogy a neten nézen utána, hogy a német neten van-e erről valami. És akkor kiderült, hogy a hesseni ünnepi játékokon előadtak egy színdarabot, ami ezzel kapcsolatos, és ennek kapcsán egy 3 oldalas ismertetés volt. Na, ebből meg lehetett tudni azt, hogy gyakorlatilag a németeknek a kereszténység előtti hitvilágához tartoznak ezek a szellemlények, és feltehetőleg a Keszthely környékére betelepült németek az evangélikus hitükön kívül hozták a hagyományaikat is, és a itteni barlangokat, üregeket, sziklákat az otthoni helyneveikről nevezték el. Na, ezt aztán később lefordították magyarra, de ez a Weibsbild németül, ennek nincs magyar fordítása. Van, ahol vadlánynak fordították, van, ahol tündérnek, van, ahol szépasszonynak. Tehát például Tihanyba és a barátlakások mellett vannak leánylakások. Ez ugyanerről szól. Vadasonyba is van vadlányszoba. Na most ezen kívül a Balaton felvidéken vannak még pokollikak, meg sárkánylikak. Vannak banyafák és banyaházak. Sorra veszi a füzet a különböző ilyen helyneveket, és aki ezeket végigjárja, és a kódtáblát lemásolja, itt nem pöttyök vannak a kódtáblán, hanem órák vannak, és azt kell átmásolni, hogy hány óra, hány perc van a kódtáblán, és ezzel igazolja, hogy ő ott járt. Ugyanis a füzetben az is le van írva, hogy mi az ok annak, hogy a kísértetek este 11 és éjfél után 2 között járkálnak.
A lényeg, ami lejött nekem, hogy a természetjárás és a kultúra az teljesen összekapcsolható két fogalom.
Ez természetes dolog. Itt én azt mondtam, hogy sehol nem írom le, de a várak bejárása az valahol az a szeretet témakörébe tartozik. Tehát aki Magyarországot ismeri és bejárta ezeket a dolgokat, azok tudat alatt egészen másképpen gondolkoznak a világról. Én például elmondhatom, hogy 3 fiam van, mind a 3 jól beszélnek angolul, több más nyelvet is beszélnek, mind 3 tanultak vagy dolgoztak Nyugat-Európában vagy tengeren túl, végül mind 3 hazajöttek, és itthon alapítottak családot, és itthon élnek. Pedig kaptak olyan állásajánlatokat, ami többszöröse lett volna az itthoni fizetésüknek.
Az elhangzott beszélgetésben Szádecki Kardos Gézát hallották, akinek legutóbbi jelvényszerző túra mozgalma a Bükkvárait fűzi fel. Most Vojnich András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 41. része következik. Felolvassa Szívós Győző.
Március 17. Reggel persze a tűzről beszélgetünk, ami majdnem lett. Kubi értetlenül bámul. Miféle tűzvész? Most kapcsolunk. Tényleg, Kubit egész éjszaka nem láttuk, aludt, s fogalma sem volt a történtekről. S ha valóban kigyullad a szálloda? Most ki írná meg az expedíciós naplót? Levonjuk a tanulságot. Helyettes edzőt kell választanunk. Kint a szálló előtt a kocsik nem egészen olyanok, mint tegnap. Zászlórúd, antenna letördelve. Visszapillantó tükör leszerelve. A gumik laposak. Még szerencse, hogy egész éjjel egy aszkari őrködött mellettük. Letáborozunk a természetvédelmi területen, ami ugyan valójában nem nemzeti park, de minden tekintetben megfelel egy jól vezetett, kialakított parknak. Rengeteg az állat. Mindjárt az út elején nagykudú tehén ágaskodik. Társaim gerenuknak nézik. Aztán egy ideig erdőn áthajtunk. Itt sokáig nincs más, csak pávián. Az viszont rengeteg. Ritkul az erdő. Kijutunk a vulkáni kráterek világába. Legmagasabb köztük a Govbongoli. Felkapaszkodunk a kráterperemre, alattunk a füves, mocsaras kráterfenék és egy nagy tó. A parton tömértek állat. Elefántok csapatai vonulnak, kaffer bivajok csordaszám, a bivajok hátán kócsagok állnak őrt. Óvatos kudu csapat jelenik meg, oldalukon messzire világítanak a fehér csíkok. Az elefántokkal nem lehet betelni. Minden csapat élén egy hatalmas állat, körülnéz, szaglál, óvatosan kilép az erdőszél fái közül, majd ha mindent rendben talál, himbálózó járással megindul. De csak néhány lépést halad, megáll, ringatózik vagy 20 percig, toporog egy helyben. Újból és újból körülnéz, tipródik. Végül elszánja magát, megfordul és bólint az erdő irányában. Megelevenedik az erdőszél. Egymás után bukkannak elő a nagy szürke fejek, először egy idős tehén merészkedik a nyílt terepre, majd sorra jönnek az anyák, kölykeik ormányukkal csimpaszkodnak az anyjuk farkába, így mennek kézen fogva. Az elefántok gondos, gyengéd szülők. Átgázolnak az iszapon, beleállnak a tóba, vizet fecskendeznek magukra és egymásra, órákig fürdenek. Amikor már úgy érzik, hogy teljesen tiszták, kíjebb húzódnak és tetőtől talpig gondosan bekenik magukat a partmenti iszappal. Aztán éppen olyan lassan, óvatosan, ahogyan jöttek, elvonulnak, és helyüket más csapat foglalja el. A sűrű erdőben szellemként mozognak. Valóban csodálatos, hogy csak néha jelzi egy ág recsenése, merre járnak a szürke óriások. A bivajok mozdulatlanná dermedve állnak az iszapban. A szürke vulkáni anyag rájuk száradt, olyanok, mintha őket is a vulkán vetette volna ki magából. Csak a fülüket mozgatják, sok a légy, még egy bivajnak is túl sok. A vízben kócsak halászik, hol egy piócát, hol meg egy békát kap ki. Fejét hátrahajtja, úgy nyeli le. Az erdőben makákok sikoltoznak. Jajgatnak, s a páviánok mély hangon felelnek, babú, babú. A magasban széles terpeszű halássasok és keselyük keringenek. Meseországba csöppentünk. Március 18. Megint a krátertóhoz megyünk. Lake Paradise a neve. Ki érdemelte? A földrajzosok Gyuszi vezetésével a többi krátert rohanják meg. Gyuszi vázlatokat készít, jegyzetel és megint tonnányi kőzetet gyűjt össze. Mondjuk neki, hogy nincs itt semmi vizsgálnivaló, amott magasodik a hegy. Errefelé terpeszkedik a sivatag, s a kettő között a söröző, ezt mindenki tudja. Találunk egy ösvényt, amely levezet a krátertó széléig. A tegnapi elefántok már ott vannak. Most 30 méterre tőlük állunk meg. Térdig a vízben, óriási bika, agyarai a földig érnek. Felőlük fúj a szél, egy ideig ügyet sem vetnek ránk. Safi egyre közelebb megy a film felvevővel. Aztán mégiscsak megelégelik. Összedugják a fejüket, tanácskoznak. Végül kiválik a csoportból 3 nagytestű bika. Felénk ballagnak, s nem sokkal előttünk nyugodtan megállnak. Nem támadnak, de értésünkre adják, eddig és ne tovább. A biztos oldalfedezet mellett elvonulnak a tehenek és a borjak. Zörej mögöttem. Megfordulok. 2 méterről nézek egy nagy kudu szemébe. Megdermed a rémülettől, hosszú percekig szemezünk. Ha már elefántot nem foghatok, bogarak után nézek. Az elefánt trágyában különösen szép fajok élnek, no meg nagyok. Amennyivel nagyobb az elefánttrágya a szokásos európai kupacoknál, annyival nagyobbak a benne élő bogarak. Akármennyi is errefelé az elefánt, nem olyan egyszerű megfelelő trágyát találni. A túl frissben még nincsenek, a kicsit is állottban meg már nincsenek bogarak. Végül akad egy olyan, amely tel is tele van kicsi és hatalmas fémkék, fémzöld, sárga és barna bogarakkal. Az összes gyűjtőüvegem megtelik. Szimba! Doki hangja elcsuklik az izgalomtól. Szemben velünk alig néhány méterre nagy nőstény oroszlán ül a bokrok között. Rémülten néz ránk, sárga szeme elkeskenyedik. Meg sem mozdul. Mi sem. Aztán a legcsekélyebb előkészület nélkül oldalt ugrik vagy 6 métert és eltűnik. Mennénk tovább, de az erdőből most még 2 ingerült elefántbika érkezik. Fülük széttárva, ormányuk a levegőben. Lehet, hogy az oroszlánt keresik, de félő, hogy velünk is megelégszenek. Sürgősen visszavonulunk. Misi és Géza közben a környék gabra településeit keresték fel. A gabráknak a múltban nagyon rossz híre volt. Veszedelmes és kegyetlen emberek, akik abban is különböztek a többi törstől, hogy a gyilkolásban az asszonyok is részt vettek. A kampós végű, rövid kést a mindkét nembeli gabra harcosok egyformán jól forgatták. Iszonyatos szemet szemért, fogat fogért csatákat vívtak északi szomszédaikkal, és a győztes az utolsó szál élőlényig kiirtotta a vesztes településeket. Öltözködésük a boranákéhoz hasonlított. Az asszonyok puha, finomra kikészített állatbőrökkel fették testüket, a férfiak pedig vászonlepedőket használtak ecélra. Lábbelőjüket elsősorban vastag, nehéz állatbőrökből készítették, főleg rinocéroszéból, amíg volt rinocérosz. A talpat szíjakkal erősítették a lábukra, és gyöngyökkel díszítették. Törzsi szokásaikból egy valami megmaradt. Jobb fülükbe tenyérnyi átmérőjű részkarikát akasztanak. Ezzel jócskán megelőzték a legújabb európai divatot. Gabravidéken egy asszonyára pontosan 3 teve. És mivel egy valamire való harcos ebből, mármint az asszonyból 2 tart, legalább 6 tevére kell szert tennie. Sok.
Vojnics András utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 41. része hangzott el, felolvasta Szívós Győző. Ezzel már az Erdőfohásza véget ért. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Vasvári Detti, valamint a technikus Birincsik Márton nevében is búcsúzik a szerkesztő Tikovics Ernő.